földre a nap és összegyűlnek, és hajlékaiba helyezkednek, kimegy az ember munkájára, és dolgára napestig, melyik nem fölségesek a te műveid, Uram, mindeneket bölcsességgel cselekedtél, mi a földet betölti, mind a te országod, ez a légy tágos öblű tenger, ott az úszók, melyeknek száma nincs, a kicsiny állatok a nagyokkal, ott járnak a hajók, a cethal, melyet alkottál, hogy játszék abban, minnyájan tőled várják, hogy eledelt adj nekik idejében, te adván nekik gyűjtenek, fölnyitván kezedet minden betelik jóval, de ha elfordítod arcodat, megrémülnek, ha elveszed lélegzetüket, elfogynak és a porba visszatérnek, beléjük bocsátva leheletedet föléletnek, és megújítod a föld színét, legyen az Úrja a dicsőség mindörökké, az Úr örülni fog alkotmányaiban, ki letekint a földre és megrendíti azt, ki a hegyeket megérint és füstölögnek, énekelni fogok az Úrnak életemben, dicséretet mondok az én Istenemnek, valamíg leszek, legyen kellemes neki az én beszédem, én pedig az Úrban fogok gyönyörködni, fogyjanak el a bűnösök a földről és a gonoszok úgy, hogy ne legyenek, áldjad én lelkem az Urat, dicsőség a Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké, amen. Halleluja, 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 dicsőség néked Isten, halleluja, 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 dicsőség néked Isten. Halleluja, 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 dicsőség néked Isten. Uram, irgalmad,
nyílikért is lehúz, de sírt könyegint az Úrhoz.
Uram, irgalmad,
egész világ békességért, Isten szentek házainak jólétért, és mindjárt egyesítésért könyegint az Úrhoz.
Uram, irgalmad,
szent halékes mindazokért, kikre hittel, buszkósággal és Isten félelemmel járnak, könyegint az Úrhoz.
Uram, irgalmad!
Isten szerető püspökeinkért, a tisztes áldozó papságért, a lelki pásztorokért, az egész egyházi rendért és a népért, könyörögjünk az Úrhoz!
Uram, irgalmad!
Ez a városért, minden városért, községért és vidékért, és az azokon lakó hívekért, könyörögjünk az Úrhoz!
Uram, irgalmad!
Az erőnek tervező mérsékletéért, a föld terményeinek bőségéért és békességes időkért könyörögjünk az Úrhoz.
Uram, irgalmad!
A hajótókért, utazókért, betegekért, fáradozókért, foglyokért, s ezek szabadulásáért könyörögjünk az Úrhoz.
Uram, irgalmad!
Mentsen meg minket minden aggódás, soharakból és szükségtől könyörögjünk az Úrhoz.
Uram, irgalmad!
Hatalmas ments meg, könyörüljék, őrizd meg minket Isten a te kegyelmeddel!
Uram, irgalmad!
Szentebbek tiszta a legállítabb dicső királyunkat, az Isten szülő és mindenkor szűz Máriát, minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást és egész életünket, Krisztus Istennek ajánljuk!
Néhád, Uram!
Téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fia és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké.
Amen. Uram, te hozzád kiáltod, hallgass meg engem, figyelmezd imádságom hangjára, hozzád kiáltod, hallgass meg engem, Uram. Igazodjék föl az én imádságom, mint az én tiszta keszíne elé, kezeinek fölem elé. Járod adjanán, hallgass meg engem, Uram.
Bölcsességig az hívőt,
figyelmezi. Békesség mindjártatlan, bölcsesség figyelmezi.
Az Úr országol, hétességbe öltözött.
Az Úr országol, hétességbe öltözött. Bölcsesség.
Tűzszerencségi olvasmány volna a levél 8. és 18. versétől. Azt tartom ugyanis, hogy mindaz, ami most amiért most szenvedünk, nem mérhető össze a jövendő dicsőséggel, amely meg fog nyilvánulni rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak a megnyilvánulását, hiszen a teremtett világ hiába valóságnak van alávetve, nem önként, hanem azáltal, aki alávetette, a reménység ajándékozásával. Mert a teremtett világ is felszabadul majd a romlottság szolgaságából, Isten fiai dicsőségének szabadságára. Tudjuk ugyanis, hogy minden teremtmény együtt sóhajtozik és vajódik mindaddig. De nem csak azok, hanem mi is, akik magunkban hordjuk a lélek zsengéjét, mi magunk is sóhajtozunk bensőkben, és várjuk a fogadott fiúságot, testünk megváltását. Üdvözülésünk ugyanis reménybeli. Látni azonban azt, amit remélünk, nem reménység, hisz ki remélni azt, amit lát. Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor várjuk is azt türelemmel.
Ékesség néked, bölcsesség, figyelmezzünk!
Halleluja, halleluja!
Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a mostani 2013-as ökumenikus imahetünk fő témája egy olyan ószövetség belége, amelyet Mikeás próféta szavai alapján jegyeztek le, és ezt az ige szakaszt szeretném még egyszer felolvasni, azért mondom, hogy még egyszer, mert ezen a héten már ezeket a szavakat a hétfői napon Durko István nagytiszteletű úr hangjából már hallottuk, de szeretném mégis felolvasni azért, mert amikor elkezdtem készülni erre a mai esti alkalomra, én is úgy éreztem, hogy szükség az én számomra is, hogy megértsem, hogy egyáltalán miről kell beszélni. Egy nagyon érdekes utazásra hívta el az ökumenikus tanács most a kedves ige hallgatókat, és ezen az úton szeretnénk mi lelkipásztorok kísérni, végigkísérni, illetve bizonyos mérföldköveket lerakni az út mentén, hogy ezek azok a dolgok, ezek azok a mérföldkövek, amelyek mellett mindenképpen el kell menni, akkor, hogyha az Isten gyermekei, a Krisztus egyháza, vagy ahogyan Pál is mondja, a test, a Krisztus teste együtt vándorol ezen az úton. És ezen az úton sok ilyen állomás van, nekem is jutott két állomás, amiről beszéljek, de most először szeretném ezt az igét elolvasni, ezt most akkor ülve hallgassuk meg. Tehát Mikeás prófétának a könyvéből, a 6. fejezetből, a 6. verstől a 8. olvasom föl. Mivel járuljak az Úr elé? Hajlogjak-e a magasságos Isten előtt? Talán égő áldozattal járuljak elébe, esztendős borjakkal? Talán kedvét neli az Úr a kosok ezreiben, vagy az olajpatakok tízezreiben? Talán elsőszülöttemet áldozzam bűnömért, drága gyermekemet vétkes életemért? Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr, csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Egészen megdöbbentő ez az ige szakasz. Mikeás az egyik legkeményebb hangú ószövetségi próféta, és hihetetlen nagy erővel ostorozza az akkori Izraelt, és közelgő vészt jósol nekik, jósol, az Isten beengedte az ő világába, és megláttatta ő vele, hogy mi az a romlás, ami Izrael házára fog törni, abban az esetben, ha meg nem térnek. És azok a szokások, amik ide föl vannak írva, azok valóban Mózes könyveiben gyökereznek, és valóban megpróbálják a zsidók is úgy cselekedni ezeket a dolgokat, és megfelelni az elvárásoknak és a vallásos tisztulási szertartásoknak, ahogyan az elő is van írva, de valahogy egészen máshogy sülnek el a dolgok. Mivel járuljak az Úr elé? Ez az embernek a kérdése. Annak az embernek a kérdése, aki keresi az életében az Istent. Most teljesen mindegy, hogy vallásos vagy nem vallásos, hogy mennyire éli a hitéletét, vagy mennyire nem, ez az embernek a természetes kérdése. És az Isten pedig válaszol rá. És ahogyan az Isten válaszol erre a kérdésre, azokat a dolgokat nekünk is meg kell értenünk. Mert amikor olyan sok nagy kérdést teszünk föl a szenvedések, a megpróbáltatásokkal, azzal, hogy mennyire van igazság, vagy igazságosság ebben a földön, ezen a földön. Mit jelent a szeretet, és mit jelent a szerelem? Mit jelent az, hogy valaki kinyitja a szívét, és mások megsebzik azt? Mit jelent az, hogy valaki gazdag, és valaki szegény? Mit jelent az, hogy én, aki próbálok vallásos hívő életet élni, elveszítem a munkámat, holnap már nem látnak szívesen a munkahelyemen, sőt egyáltalán nem akarnak látni. Mit mondjak én erről? Isten hol van a nehézségekben, hol van a megpróbáltatásokban? És egészen megrázó kérdései vannak a hívő embernek is. És ezeket a kérdéseket úgy gondolom, hogy föl is kell tenni. Mert az Isten válaszol. Mert nekünk nem egy néma bálványunk van, nem egy szobrunk, akit csókolgatunk és előtte hajlongunk, hanem egy élő, beszélő Istenünk, aki ige hirdetéseken, bibliaolvasások közben, gyülekezeti vagy egyéni csendességekben, imádság közben igenis megszólal. És mondani akar nekünk dolgokat, mondani akar nekünk, válaszolni szeretnénk. Úgyhogy ha valóban vagyunk elég bátrak ahhoz, hogy föltegyük azt a kérdést, hogy mivel járuljak az Úr elé, akkor hallgassuk meg az Urat, hogy vajon mit mond ő. Mert egyszer valaki, annak idején jött hozzám egy lelki, a lelkészi hivatalba, egy nagyon érdekes kérdést tett föl, bűnbocsánattal kapcsolatban úgy érezte, hogy a felesége megcsalja őt, és azt kérdezte, hogy megbocsáthat-e ő a feleségének. És én megkérdeztem tőle, hogy hogyan viszonyul ehhez, mit mond az ő hite, mit gondol ő maga ezekről a dolgokról. És azt mondta, hogy ő most éppen abban az elkeseredett fázisban van, hogy ő bizony elküldeni a feleségét. És akkor az a példabeszéd, vagy az az igaz jutott ez eszembe, amikor Salamon, hoz viszik azt a két csecsemőt, az egyik az élő, a másik pedig a holt csecsemő, és aztán mutatják az asszonyok a civakodásuk közben, hogy nem, ez az enyémet én szültem, tudjuk nagyon jól, hogy az, aki nem mondott róla, inkább csak éljen, mondja ő, azért volt a baba. Aki azt mondta, így igazságos, felezzük ketté, az egyik az övé, a másik az enyém, azért nem volt, mert nem volt benne szeretet, hanem rideg volt. És az a gondolat jutott eszembe, hogyha valaki előveszi a kardját, hogy igazságot tegyen, annak használnia is kell. És Salamon olyan volt, hogy ott volt a kezében a kard, és kész lett volna szétvágni a csecsemőt, de Istenben bízott, hogy igazságot tesz abban a pillanatban, és ezt megtette. Az ige egy ilyen kard a hívő embernek a kezében és a szívében, és hogyha mi keresztény emberek ezt a kardot nem vesszük elő, és ez a kard, ahogyan írja a zsidó levél is, kétélű kard, és elhatol az embernek a legmélyebb gondolatáig, és az inak szétválásáig, és ahogyan azt az ige mondja, akkor bizony vegyük elő, és álljunk oda a mennyei kés alá, és nézzük meg, hogy hogyan választja szét a mi életünkben is a dolgokat az Isten. Mi az, amiről azt mondja, hogy ocsú, és mi az, amiről azt mondja, hogy tiszta vetőmag, és búza, és eledel alapja, és mi az, ami rothadt gyümölcs az életünkben, és gonoszságnak a táptalaja, és mi az, ami szent és tiszta, és mi az a jó munka, amit már elvégzett az ember életében az Isten szent lelke. Úgyhogy, ha föltesszük ezt a kérdést, hogy mivel járuljak az Úr elé, akkor ő válaszolni fog. És egész biztos vagyok benne, hogy az, amiket itt felsorol a vallásos ember, a korabeli vallásos ember, hajlongja-e a magasságos Isten előtt? Ezeket az Úristen mind le fogja söpörni az asztalról. Miért? Mert amikor az ember ezt kérdezi magától, hajlongjak-e akkor már ő kiéget belülről. Neki nincsen élő Krisztusa, neki nincsen élő Istene. Vajon mi vallásosságunk is ilyen, hogy mondjuk a magunk dolgait, és oda se figyelünk arra, hogy az Úristen miket válaszol, hajlongjak-e az Úr színe előtt? Már eleget hallottam. Úgy érzem, nem is válaszolt meg. Semmilyen imádságomra, semmilyen kérdésemre. Az a gondolat jutott eszembe, amikor egyik vasárnapra készültem, ige hirdetésre, akkor ez a mondat jutott eszembe, amit valakitől hallottam, és nagyon örömmel emlékeztem meg róla, hogy Isten a pusztai vándorlás során mindent megadott az ő népének, amire szüksége volt, de nem mindent kapott meg, amit kért. És így vagyunk talán mi is ezzel a saját életünkben. De a nagy kérdés most itt az, hogy észrevesszük-e azt, hogy mit adott nekünk az Úristen. Hogy mi az, amivel a vele való vándorlás útján ő bennünket folyamatosan védeni, óvni és szeretgetni akar azért, hogy soha, de soha ne felejtsük el azt, hogy mire hívott el bennünket az Úristen. Ahogyan tegnapi Sándor közöttünk ott az evangélikus templomban felolvasta a könyvjelzőről, ami a 2013-as útmutató könyvjelző, szintén a zsidó levél 13. fejezetéből van az ige, 14. vers, nincs itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Ha ezt elfelejtjük, ha ilyet nem látunk magunk előtt kristálytisztán, hogy mire hívott el bennünket az Isten, az üdvösségre, és ez pedig az leképezése annak, hogy már itt és most megbocsátja a bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól, hogyha ez az eljövendő nem tündököl ott az életünk minden pillanatában kristálytisztán előttünk, akkor miért csodálkozol azon, hogy egyik nap úgy ébredsz fel, hogy nem bírod tovább. Nem bírod tovább. Nincs több erőt hozzá. A hétköznapi egyszerű rutinhoz, hogy fölöltözzél, hogy elmenjél, hogy ugyanazokkal a kollégákkal szembesüljél, azoknak a furmánykodásával, ármánykodásával, áskálódásával, vagy éppen nagyfejűségével, vagy mit tudom én mivel szembesüljél. Aztán hazajössz, és megint nem úgy történnek a dolgok, a gyerekek rossz jegyet hoznak, meg mit tudom én, betegség és nyomorúság keseríti meg az életünket, tehát nem úgy alakulnak, ahogy szerettük volna. De ha nem látjuk azt, hogy milyen életre hívott el bennünket az Isten, és nem látjuk azt, hogy milyen az a cél, amit ő kitűzött elénk az üdvösségben, akkor tényleg nem érdemes vándorolnunk. Pedig egy útra hívott el bennünket az Úristen. Úgy, ahogyan Ábrahámot is annak idején. Amikor a hittanon tanítom, megkérdezem a gyerekektől, gyerekek, mondjátok el nekem azt, hogy miért nem tudta Isten már Ur Kasdimban, ahonnan Ábrahámot elhívta az Úr, miért nem tudta már ott nagy népé tenni? Minek kellett eljönni 1200 kilométer, kiszámoltuk a gyerekekkel, a Biblia hátulján ott vannak a térképek, tessék, megnézni centiméterre. 1200 kilométer centiméterre pontosan. Kiszámoltuk a gyerekekkel. Ekkora utat tett meg Ábrahám Kánaáni Ur Kasdimból azokon az utakon, ez nem is volt rövid idő. De miért? Miért nem tudta már Isten ott megáldani? Azért, mert megfogta a kezét, és egy útra hívta őt. Egy útra, ahol azt akarta, hogy Ábrahám teljesen átélje az Úrra hagyatkozását, az elveszett állapotát, hogy meglássa azt, ami az igazság, ami a valóság. Hogy egyedül az Úr Jézus Krisztussal együtt tudjuk átvészelni ezt az életet. Mert hogyha te nem így gondolod, akkor valami elhomályosította a látásodat. Hogyha te nem így gondolod, akkor valamiért izgulsz most, olyan valamiben reménykedsz most, amiről az Isten azt mondja, hogy füst, felhő, szétoszlik, kész, pára. Olyanba próbálsz belekapaszkodni. És Isten megfogja Ábrahámnak a kezét, és azt mondja, gyere Ábrahám, elmegyünk egy útra. És ezen az úton meg fogod tapasztalni, hogy én vagyok az egyedüli igaz Isten, ha bennem bízol, és hozzám fordulsz, és nálam vagy, és én rám figyelsz, és együtt vagyunk. Akkor meg fogod tapasztalni, hogy megvédelek téged mindenhol, és nagy népét teszlek. És lesz egy országod, és az utódai közül fog származni a megváltó. Meg fogod látni ezt. Persze, amikor megy, és amikor később ugyanilyen útra hívja el őket az Úristen, ahogy Egyiptomból szabadulnak és mennek a pusztán keresztül, akkor közben ugye elfogy a víz, közben nehézségek vannak erről néhány évvel ezelőtt, amikor a baptista kedves testvérek még a, az ifjúsági házban voltak, akkor erről már néhány szóban azért beszéltem. De ott is az Isten egy népet, a népét, az ő választott népét egy útra hívta el. Kettek velem. Megmutatom, hogy burkollak be benneteket. Hogy zavarom össze az ellenségeteket. Hogy tanítalak meg titeket arra, hogy naponta kérjétek el azt, ami szükséges az élethez, testileg és lelkileg. Mi ez a kettő? Olyan nagyon egyszerű. A mi atyánkban minden nap imádkozunk. Ezért. Minden napi kenyerünket ad meg nekünk ma. Erre szükség van? Jó, hát a szénhidrát egy kicsit szükség van. Azért tudom, mindenki anorexiás próbál lenni ma, de azért szükségünk van. Higgyétek el, Isten így teremtette, azért azt kell lenni. Bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Te tudtad azt, kedves testvérem, hogy a megbocsátás, az, hogy te hogyan bocsátasz meg, az összefüggésben az van azzal is, hogy te neked hogyan bocsát meg az Úristen, Krisztus Jézusban. Te tudtad azt, hogy az, hogy te hogyan bocsátasz meg, az ugyanolyan táplálék neked, mint az a falat szénhidrát, az a 200 g szénhidrát, amely naponta beengedsz magadba? Ugyanolyan fontos, csak ebből nem szoktunk élni. És inkább kemény szívűek vagyunk, és inkább azt gondoljuk, hogy akkor nevelünk, akkor vagyunk igazán jó úton, amikor határokat szabunk. De az, hogy a szeretetben átadjuk magunkat, és föloldódjunk benne, hogy ne mondjam, sebezhetőkké legyünk, azt már nem tesszük meg. Isten annyira kinyitotta saját magát, az ő szívét, hogy teljesen sebezhetővé vált az ember számára. Annyira odaadta magát a szeretetben. Annyira nem akarta elfedezni saját magát. Annyira nem volt védő pajzsa, hogy amögé meneküljön, hogyha az ember rosszat gondol róla, hogyha rosszat mond róla, akkor elbújjon a védő pajzs mögé. Azt mondta, itt vagyok. És ha a szeretet megszólal közöttünk, mi nem tudunk vele mást kezdeni, csak keresztfára szegezzük. Még végre egyszer csak meg nem értjük azt az Isten szent lelkének munkálkodása, közbenjárása által, hogy ez mind értünk van. Az Isten tehát az ő egyházát, a gyülekezeteket, a felekezeteket azért hívja el egy vele való útra, amelynek egész biztosan, hogy egy állomása a görögkatolikus egyházközség életében is a templom építése. Én tudom nagyon jól, mert mi is építettünk egy templomot, elkezdtünk egy templomot építeni a Patkó utcában, most annak az alapja szépen benne van, ilyen gyönyörű virágok vannak rajta. Mert Isten azt mondta, hogy nem. És mi nekünk elfogadni ezt a nemet, és megalázkodni előtte, mert ahol pénz van, akkor ott minden van. Az egyház vezetőség azt gondolta, hogy budaörs, fejlődő gyülekezet, adjunk nekik pénzt, épüljön fel az egyház, ja, hogy még nincs ott lelkész, ja, hogy még nincs ott gyülekezet, majd lesz, csak legyen egy templom. És Isten azt mondta erre, hogy nem. Nem. Tilos. Hol van a gyülekezet? Hol van az imádság? Hol van a szeretet? Hol van az egymás meglátogatása? És hol van a misszió, mások felé való fordulás? Hol van a sebek kötözése és az evangélium hirdetése? És én erre kerültem oda. Hogy ezt láttam meg, és le kellett állítanom mindent. Mert azt mondta az Úr, hogy nem. Ellehetetlenített engem a szolgálatban. És térre borultam, és megkérdeztem, ott voltam akkor még, azon a beton tömbön, amit ott leraktunk már, és ott imádkoztam, és kérdeztem az Úr, hogy miért? Miért kezdem én így zöldfülően teológiáról, frissen kikerülve azt, hogy kudarcba fullad valami, amit még el se kezdtem. Azt szokták erre mondani, hogy gyenge kezdés után erős visszaesés. Hát ez volt a miért. És az Isten sokkal másabbat tartogatott, de azt mondta, hogy előtte gyülekezetet formál. Gyülekezetet formál. Igét hirdet, emberek szíve fordul meg, térnek meg. És így lehet, talán, majd, egyszer. És teljesen le is tettük ezt a dolgot. Jó, most ez az ige hirdetés nem erről szól, hanem csak ez egy állomás volt abban a kérdésben, hogy hogy leszünk mi Isten gyermekei. Megkérdeztük mi is, mivel járuljak az Úr elé? Hát mivel vasárnap a templomba kezdődik, itt a válasz egyszerűen Mikeásnál nem így, hanem hogy szombaton. De nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy pontosan olyan cselekedeteket sorolít fel folyamatosan Mikeás, amik valójában pogány cselekedeteket. Valójában, talán első születtemet áldozzam bűnömért. Az egyik környező nép Moloknak, ami egy áthallás után meleg, az ugye azt jelenti király. Tehát valamilyen mennyei királyt tartottak ezek a pogányok, sok király között, sok istenség között, és ennek az első szülöttet áldozták mindig, mert engesztelni akarták a termékenység istenét. Érthető ez ma? Hogy odadom az első szülöttemet, amit az Isten ajándékba adott nekem, és odadom neki vissza, megölöm, hogy nekem bőségem legyen. Micsoda vallásosság ez? Érdemes lenne a vallásos cselekedeteinket és a vélekedéseinket erre a mérlegre rátenni. Milyen cselekedet ez? Ez pontosan olyan, mint a homoszexuálisok házassága. Nincs benne semmi. Üres. Nincs benne jövő. Nincs benne értelem. Magába fordul a pedig. Hihetetlen dolgok ezek, kedves testvérek, de ezek azok, amik manapság körbevesznek, és a világ lélek az közöttünk van. És bennünket át akar járni. És hogyha mi nem látjuk ezt tisztán, hogy nem lehet olyan cselekedetekkel kiengesztelni az Urat, amiről az Úr nem mondta, hogy tegyétek meg, akkor azzal hiába is ezerszer is bevagdalva magunkat próbálunk meg vallásos életet élni, nem fog menni. Megmondta néked az Úr, hogy mit kíván tőled. És itt van, le van írva. Csak azt, hogy éjtörvény szerint törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Isten egy útra hív el bennünket, ahol megtanuljuk azt, hogy ő az Isten. Igen, alázatossá akar bennünket tenni. Én, büszke ember, férfi, a házasságon keresztül is, ami szintén egy út, egy utazás, megtanulom azt, hogy mit jelent alázatosnak lenni. Mert előfordult már egyszer-kétszer, hogy a feleségemnek volt igaza. De hát ezek csak az eleje. Megfogja az Úristen a kezünket, és elindulunk vele egy úton. Hosszú évekig tart ez az út, és közben meg kell tanulnunk azt, hogy a száraz, sivatagos helyeken ne víztartó edényeket ássunk és váljunk, amiben megposhad a víz, hanem igenis az élő forrás vizet keressük, ami az Úr Jézus Krisztus. A vele való élő és személyes kapcsolat az, amely ezekben az időkben átsegít minket. Aztán arról beszél ez az ige, hogy megfogja az Isten a kezünket, és legyünk alázatosak vele szemben ezen az úton. Éljünk törvény szerint. Mik azok a törvények, amik uralkodnak a mi tagjainkban, a mi gondolkodásunkban, a mi érzéseinkben, a mi szívünkben? Mik azok a törvények, amik bennünket szólásra, cselekvésre késztetnek? Tegyük most ezeket is mérlegre, mert az Úristen ezt szeretné, hogy legyenek igaz szívűek a mi gondolataink, vagy igaz gyökérből fakadjanak a mi gondolataink. Az Istenből, az Isten szeretetéből. És olyan csodálatos ez, hogy az Isten nem egyszerűen azt mondja, hogy ide figyelj Ábrahám, cselekedd ezt, vagy azt, vagy amaszt, vagy ide figyelj választott nép, tedd ezt, vagy tedd azt. Ahogy ma sem mondja az egyházközségeknek, hogy építsél templomot, vagy tedd ezt, vagy tedd azt, hanem mindig először megmutatja azt, amit ő cselekedett értünk. Hiszen nagyon jól tudja, hogy a mi szívünk az bűnös, és nem gondolunk az Isten dolgaira és útjaira egyáltalán. Az a csodálatos az Istenben, hogy soha nem kér, és soha nem parancsol nekünk semmit sem, azelőtt, hogy ő nem mutatná meg nekünk azt, hogy ő mit tett értünk a Golgotai kereszten. Mert a mi cselekedetünk, a mi szívünk, a mi gondolatunk mindig csak a válasz gondolat lehet az övére. Így indít el bennünket. Így hívja el Ábrahámot is, és így ad engedelmességet az ő szívébe is, és így indul vele együtt ezen az úton. Élj törvény szerint. Az Isten rendje szerint. Mindegy, hogy ki hogy gondolkodik a házasságról, az élet tisztaságáról, az élet szentségéről, azt megkérdezted már, hogy az Isten mit mond erről? Mit mond a te életed tisztaságáról? Mit mond az életed szentségéről? Szintén a római levélben, aminek a 8. fejezetéből hallottunk egy igét, a 12. fejezetben szintén azt mondja Pál apostol, hogy adjátok oda a ti testeteket, élő és szent áldozatul a Krisztusnak, az Istennek. De utána persze leírja azt is, hogy miért? Azért, mert mit jelent az, hogy egyek vagyunk Krisztusban? Miért lehetünk mi egyek? Azért, mert ő elvégezte ezt a Golgotai kereszten. És az ő keresztje alatt egyesülünk, és egyszer csak egymásra csodálkozunk. Te is itt vagy? Te is itt vagy? Gyertek, menjünk együtt ezen az úton. És az úton való járás közben az Isten megtanít bennünket dolgokra, hogy hogyan kell egymás mellett élnünk, mert nem mehetünk együtt, vagy nem mehetünk egymás nélkül ezen az úton. Nekünk meg kell fognunk egymás kezét. Azért nagyon szeretem ezeket az ökumenikus imaheteket, ezeket az alkalmakat, mert utána egy jó ideig eltart az. Komolyan mondom, legalább az adventi gyertyagyújtásig eltart az, amikor ilyen drága arcokat látok, akár a katolikus templomban, vagy a református imaházban, vagy nálunk, vagy akárhová csak elmegyünk, és köszönünk egymásnak, és tudjuk, hogy kik vagyunk. És ez nagyon fontos dolog, hogy számon tartjuk egymást, és tudjuk, hogy valaki valahova tartozik. És higgyétek el, hogy ezek a köszönések, ezek a kedves gesztusok és mosolyok gyógyítják azokat, akik körülöttünk vannak. Akik nem tudnak így egymás felé fordulni, ilyen nyílt szívvel és szeretettel. Az Úristen tehát egy közös útra hív el bennünket, és azt mondja, törekedj szeretetre. Tudjátok, miért kell törekedni szeretetre? Azért kell törekedni szeretetre, mert a szeretet nem egy érzés, hanem a szeretet egy cselekedet, egy gyümölcs, aminek van egy kis kacs, amivel kapaszkodik az ághoz, van egy ága, amiből kapja folyamatosan a táplálékot. A gyümölcs az valaminek a megjelenése, a végén, az, ami látható. És azért kell nekünk törekednünk a szeretetre, mert az, amit hiszünk, annak meg kell valósulnia. És ez nem könnyű dolog a mi életünkben. Ehhez sok imádság kell. Nemrégiben az ifjúságban láttunk egy filmet, amisokról szólt, tudjátok, ezek azok a, hát azt mondják szekta, de az a vallási csoport, akik Krisztusban hisznek, Amerikában élnek, Németország déli részéről, Svájcból származtak el Amerikában, még ma is olyan körülmények között élnek, mint ami akkor történt, azt hiszem, ha jól emlékszem, az 1700-as évek végén, akkor költöztek el nagy tömegekben, egy elég puritán szekta, lovaskocsival járnak és minden ilyesmi, és egy film készült róluk, illetve nem róluk, hanem egy érdekes esetet taglal ez a film, arról szól, hogy van egy teljes ember, aki megy hozzájuk mindig, és a tejet összegyűjtik ezek az amisok a teheneitől, és akkor utána ő elviszi, és akkor piacra adja, szóval kereskednek. Azért valami kapcsolatuk van a világgal természetesen. De ennek az embernek meghal a gyermeke. Születés közben. A kisgyermeke. Ha jól emlékszem erre a filmre. És bosszot akar állni az Istenen. Ő is maga is egy vallásos ember. Jár templomba vasárnapra, vasárnapra, imádkozik mindig a családjával együtt, stb. De amikor igazán élére áll a dolog az, hogy most hisze vagy nem, akkor ő vesztessé lesz. És bosszot akar állni az Istenen, és azok, akik a leglátványosabban az Istenéi, hát bemegy az amis iskolába, és ott megöli a gyerekeket. Aztán végez magával is. És amikor az amis szülők ezt megtudják, abban a pillanatban felkeresik ezt az embert, illetve a családját, a feleségét és a gyermekeit, mert az ember ugye megölte magát, és azt mondja nekik, hogy vagy azt mondják neki, hogy megbocsátunk. Mert hogyha most nem bocsátanánk meg, akkor fölütni a szívünkben a fejét a keserűség, a düh, a gyász, a harag, az indulat, és akkor már ott van a gonosz a szívünkben, és mi ezért most gyorsan megbocsátunk. És utána hazamennek, és azt mondja az édesanya a férjének, hogy minden reggel arra ébredek, hogy a lányaim énekelnek, és ez milyen boldogság. De a következő másodpercben rádöbbenek arra, hogy soha többé nem hallom az ő éneküket. És megint kell kérnem az Isten bocsánatát és erejét, hogy meg tudjak bocsátani. Aztán kezdem a házi munkát, és megint ott van a nyomasztó csend a házban, és megint kérnem kell. Újra és újra, óráról órára, akár percről percre. mert ez a valóság. Azt kéri a valóságot, azt kéri imádságban egyre többször és egyre igazábban az Istent, aki ennyire látja a valóságot, az igazságot. Azt mondtam most nemrégiben valamelyik Isten tisztelet, hogy valójában az az ember imádkozik, és az az ember tud kitartóan imádkozni, aki látja, hogy mi van. Az igazságot látja. Mert akkor szüntelenül imádkoznia kell. És amikor te elfeledkezel arról, vagy megfáradsz az imádságban, vagy úgy gondolod, hogy most nem kell imádkozni, mert most minden rendben van, most igazából miért is imádkozzam, kiért is imádkozzam, az azért van, mert megvakultál. Mert megvakultál. Nem látod azt, ami van. Ezért hív el egy vándorútra, ami Istenünk. Megfogja a kezünket és elmutatja. Nézd meg, ez a világ. Ez a világ, amely a bűn átka alatt nyög és nyomorúzsul szenved, de én kivezetlek téged ebből a világból. Gyere velem, megmutatom neked az utat. Reménységet adok a szívedbe. Utat adok neked, hogy elérd ezt a célt a te életedben. Segítő társakat adok neked ezen az úton. Hát tudunk így egymásra tekinteni ezen a katolikusok, evangélikusok, reformátusok, baptisták, görög katolikusok, és mások is, akik Krisztusban vannak, ezen az úton egymásra, mint utitársak. Nem olyanok, akiket le kell győzni, hogy most akkor most ki a jobb, vagy ki a szebb, vagy ki a nagyobb. Ugyan már. Törekedj szeretetre. Küzdened kell magadban azért, hogy szeretni tudjál. A szeretet nem csak úgy van, és a szeretetre nem ébredünk, hó, most tele vagyok szeretettel. És akkor mi van? Holnap meg úgy ébredsz, hogy nem vagy tele szeretettel? Hát nem. Akiben Isten szent lelke dolgozik, annak minden nap meg kell küzdeni ezért, hogy lásson, hogy érezzen, hogy a valóságot megtapasztalja, és rá döbbenjen arra, hogy nincs más lehetőség, csak szeretni. Azon az áron is, hogy sebezhető leszek. Olyan áron, amilyen árat az Isten is fizetett. Hogy Jézus Krisztusban egészen megsebezhető volt. Meg is halt. Az Úr Jézus Krisztus. Mert ennyire szeret téged. És ez az, amit nem akar. Ő nem akarja, hogy te ezt elveszítsd a szemed előtt. Szemed előtt. És hogy megyünk az úton, egymásnak barátai leszünk, egymásnak társai leszünk ezen az úton, egymást kell segítenünk ebben az imádságban, ebben az együttjárásban. Valamelyik alkalommal, talán december elején az egyik katolikus ifjúsági társaság, fiatal egyetemisták, János atya gyülekezetéből meglátogatta az evangélikus ifjúságot, együtt voltunk, beszélgettünk, és én, amint láttam ezeket a beszélgetéseket, hihetetlen dolgokra nyílt rá a szemem. Hogy hogyan tudnánk egymásnak segítő társai lenni. Az volt tulajdonképpen, hogy elkezdtük szervezni a karácsonyt. És képzeljétek el, kedves testvérek, arra döbbentem rá, hogy amikor a katolikus gyermekek hallották az evangéliumot, és hallották az igét, akkor hihetetlen feszült figyelemmel néztek, és figyeltek, és minden szót szívtak magukba, hogy mit mondott Jézus, hogy mit mondott Pál apostol, és mi történt. És az nekünk teljesen természetes volt, hogy így beszélgettünk. És a katolikus fiatalok itták magukba azt, amit az evangéliumok tanítottak. És utána átfordult a beszélgetés, és arról szólt, hogy karitatív módon, hogy hogyan élik meg a katolikus fiatalok az ő hitüket. És azt vettem észre, hogy az evangélikus gyerekek tátják el a szájukat, hogy hogyan mennek be a katolikus ifjúság, hogyan megy be egy szeretet otthonba, és kezd el szolgálni, és ajándékot visz, és odaszánja az idejét, és verset tanul, és csinálja ezeket a dolgokat. Hogy tanul a két ifjúság egymástól. Olyan jó volt ezt látni. Aztán a két ifjúságból egy-egy kis csoport össze is állt, és el is mentek karácsony előtt egy ilyen szeretett otthonba, és ott szolgáltak. Jó volt ez, kedves testvérek. És ez csodálatos. És hogyha ilyenek vagyunk, és így növekszünk a Krisztus ismeretében, és ilyen tapasztalatokat szerzünk, akkor nem lehetnek olyan dolgok, hogy közénk evangélikusok és reformátusok, katolikusok és evangélikusok, stb. Ezt már felsoroztam, hogy éket verjenek közénk. Mert a világ ezt fogja majd egyszer kérni tőlünk, bizonyára ti is hallottatok ám ilyenekről, hogy jön majd az hit és erkölcstan, majd 2010, mit tudom én hánytól, hamarosan már mind. Már most úgy iratják be majd a gyerekeket, hogy megmondják, hogy most evangélikus-e, vagy református, vagy ateista, vagy mit tudom, mi is a hit és erkölcstan. És mi pedig menjünk oda az iskolákba, és kezdjünk el küzdeni a gyermekekért egymáson is, áttaposva, hogy de a miénk jobb hit tankönyv, de a miénk meg mit tudom én több csokoládét adjuk a gyerekeknek, vagy mi van? Elkezdett versenyezni, nem ilyen szándékkal születik a törvény, én tudom nagyon jól. De a végfelhasználók, ahogyan ezt ma szokták mondani, azok, akiknek meg kell tenni a dolgot a végén, nálunk így is lejöhet ez a dolog. Hogy ne nézzünk egymás szemébe többé. Hogy elhidegüljünk egymástól. Megéri ezt a dolgot? Nem. Ezért nekünk le kell ülni, és végig kell imádkozni, és el kell kérni ezt a dolgot, hogy mi, hogyan legyen és történjen. Mert a világ állandóan azzal szadíz minket, hogy ékeket próbál verni közénk, a házaspárok közé, az anyja és az apja közé, a gyermekek közé, és így tovább. Krisztus viszont megfogja a kezünket, és egy úton végig vezet bennünket. És ezen az úton soha, de soha nem felejthetjük el azt, hogy örök életünk van. És ezt az örök életet már itt és most elkezdhetjük élni. És ez gyönyörűség. Ezért a szeretetét néha meg kell küzdeni, néha pedig nem is tudod, hogy mennyire szerettél, de megtetted. És a másik pedig hálás. És Istennek ad hálát, te miattad. Talán ez lenne a legjobb. Ha nem is tudnánk arról a rengeteg sok szeretetről, amit pazarolunk a többiekre, másokra, mert mi még elbízzuk magunkat, és többet gondolunk magunkról, mint amik vagyunk. Az Úr Jézus Krisztus megfogja most a te kezedet is, és egy útra akar elvinni magával téged. Egy útra, amit megtanulod te azt, hogy hogyan kell ezt az utat járni. Hogy hogyan bízd magad szőröstől, bőröstől, testestől, lelkestől magadat ő rá. És ő meg fog téged védeni. Minden utadon. Hidd el. Mi hajlamosak vagyunk emberek egy nehéz helyzetben pillanatfelvételt készíteni az életünkről, kinagyítjuk, bekeretezzük, fölakasztjuk a falra, és azt nézzük. Ilyen nyomorúságos a mi életünk. Holott ez mind csak eszköz arra, hogy megtanuljuk az Isten hogyan véd és óv téged. Hogyan szabadít meg. Szabadító Istened van. Azon is érdemes lenne elgondolkodni, de ez most nem ennek az ige hirdetésnek a témája, hogy mennyire akarunk megszabadulni a bűn büntetésétől, de mennyire akarunk megszabadulni magától a bűntől. Ahhoz ragaszkodunk, ugye? A kis titkeinkhez, a szófordulatainkhoz, a családi vitában. Nem mondom ezt tovább. Megkeseríti az életünket, tudjuk nagyon jól, miről beszélek. Hogy ezektől megszabadítson az Úr, arra már nem szoktunk gondolni. A következményektől. Testvéreim, úton vagyunk. Egymásnak segítő társai. Közösen előrenézünk. És ahogy a Luther Márton fogalmazta, ezt lássuk most mi is a szívünkbe mélyen. Miközben szemeinket az égre emeljük, a földön járunk a lábunkkal. A sarat tapossuk. Hiszünk, de itt kell most kereszténynek lenni, és Krisztus követőnek lenni. Imádkozzunk. Drága mennyi édesekkel, hálát adunk neked azért, mert egy útra hívtál el bennünket, egy olyan útra, amelyen egyre jobban megismerhetünk téged. Talán a szerelmesek is ezért mondják azt, hogy együttjárás. Mert miközben együtt járnak, és az életük egy szakasza összekötődik, illetve egymás mellett fut szorosan, egyre jobban megismerik egymást. Így vagyunk mi is veled, Urunk, mindazért, amit cselekedtél értünk a Golgotai kereszten, hogy örök életet adtál nekünk, és megadtad bűneink bocsánatát, és ezáltal nekünk örök életünk lehet. Ezáltal elhívtál bennünket egy útra, és ez teljesedik ki életünk minden területén. Köszönjük, hogy ezen az úton nem vagyunk egyedül, hanem segítőtársai vagyunk egymásnak. Tudjuk, hogy ismersz bennünket, és ezen az úton megtanítasz bennünket leküzdeni saját magunkat, hogy te legyél mindenkor, mindenben, az élen, a csúcson, és te taníts minket élni, te taníts minket cselekedni, szeretni, elhordozni, elviselni, szolgálni egymást hosszú tűrésben. Köszönjük, hogy ezt ma is elmondod nekünk, és ma is ebben bátorítasz, és erősítesz bennünket. Köszönjük, hogy minden nap meg akarod újítani mindazokat a szövetségeket, amelyeket kötöttél velünk, a házassági szövetséget, a keresztségben lévő szövetséget, a konfirmációban, vagy bérmálkozásban, vagy bármiben kötött szövetséget, amelyet te kötöttél velünk, minden nap meg akarod erősíteni. Köszönjük, hogy egyáltalán élünk. Hálát adunk neked, Urunk, és dicsőítünk ezért téged. Kérünk, légy segítségül nekünk. Amen.
Köszönöm, látkozzuk el a rakosztóli parázsit. Mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a pokrokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.
Tudunk, hogy ez esét, minden bűntől megőrizzük magunkat. Áldott vagy te, Urunk, atyáinknak Istene, dicséretes és dicsőséges a te neved mindenre, amen. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amint te benned bíztunk. Áldott vagy te, Úrunk, taníts meg minket a te igazságidra. Áldott vagy te, Uralkodó, oktasd bennünket a te igazságidra. Áldott vagy te, Szent, világosíts meg minket a te igazságaiddal. Uram, a te kegyelmed örökké, kezeid munkáit megnevez. Téged illet a dicséret, téged illet az élet, téged illet a dicsőség, Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkor, és örökkön örökké.
Uram, irgálj már!
Szolgálmaz menj megkönyörű Jézus, és meg minket Isten a te kegyelmeddel.
Uram, irgálj már!
Ugyan egész estét tökéletesen szentül, békességben és vitek nélkül töltsük el, kérjük az Úrtól.
Add meg, Uram!
Békesség angyalát a hűséges vezető, lelkünk és testünk közlőjét, kérjük az Úrtól.
Add meg, Uram!
Miénk és vétségeink bocsánatát és elengedését kérjük az Úrtól.
Add meg, Uram!
Jókat és hasznosokat lelkünknek és a világnak békességet kérjünk az Úrtól.
Add meg, Uram!
Életünknek hátra előrészét békében és bűnvállatban töltsük, kérjük az Úrtól.
A
életünket keresztény módon gyötrel, ami szégyenért végezzükbe, s hogy Krisztus világát esítő székelőt jó feleletet adjunk, kérjük az Úrtól.
Add meg, Uram!
Szentelve tisztá leváltott kicső királyunkat, az Isten szülő és mindenkor szűz Máriát, minden szentekkel együtt elégzén, önmagunkat egymást és egész életünket Krisztus Istennek ajánljuk.
Néked, Uram!
Mert jóságos és ember szerető Isten vagy és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön, örökké.
Amen.
Ékesség mindnyájatoknak,
és a szerelkedve.
Érdeket hajtsátok meg az nyugodat.
Holnap este a Dalmex Skype épületében a baptista közösségnek a szervezésében fogunk együtt imádkozni. Az Osanáruház mellett ott az autómosónál van Sport utca 6 szám, ugye a címe. Lesznek ott, akik, ha már arra felé járunk, és nem tudja még hogy pontosan hol van, az lesznek, akik majd oda fognak igazítani bennünket, úgyhogy nyugodtan induljunk el. Holnap este 6 órakor ott találkozunk, és most megkérem a meghívásainkat, hogy közösen adjunk majd egy áldást.
Köszönjük
Kegyelem nektek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Amen. Szeret az Úr, azért nincs még végünk. Minden nap megújul, nagy az ő irgalma. Menjetek el békességgel. Amen.
Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa arcát reád, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr arcát feléd, és adjon békességet. Amen.
Krisztus igaz Istenünk, az ő legtisztább anyjának, a szent dicső és mindenekről a dicséretes apostoloknak, minden szentének esedezései által könyörüljön rajtunk, és üdvözítse minket, mint jóságos és ember szerető. Amen. Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsértesek a Jézus Krisztusnak. Áldás békesség.
Erős várat. Erős várat, Istenem.